a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből az utolsó verset, a 48. verset olvasom. Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Kedves testvéreim, ezen a héten egyik este nagyobb társaság jött össze mi nálunk, és amolyan bibliás beszélgetést folytattunk egymással, és eközben valaki föltette ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit jelent ez, hogy legyetek tökéletesek? Hogy tud az ember tökéletessé lenni? És akkor a szokáshoz mértem, elkezdtünk filozofálni, gondolkozni, elemeztük a szót, mit jelenthet. Aztán egyszer csak elvágtam a beszélgetést azzal, hogy emberek, ez a rossz fajta biblia tanulmányozás, amit most csinálunk, hogy van egy bibliai vers, és annak a magyarázására előszedjük a mi mostani tudományunkat, filozófiai ismereteinket, nyelvészeti tudományunkat, és próbáljuk megtölteni a szót valamiféle tartalommal. Azt mondtam, hogy ez a szó annak idején hangzott el egy akkori közösségre nézve, és tanulmányozni kellene, hogy akkor mit jelentett ez. Azt mondtam, most hagyjuk abba ezt a beszélgetést, majd én utána nézek, és megpróbálom kihámozni az eredeti összefüggést, az eredeti összefüggésben a szó jelentését. Mit jelent az, hogy legyetek tökéletesek? Hát jelentem szeretettel, tisztelettel, hogy elvégeztem ezt a munkát, utána néztem, gyönyörűséges eredményekre jutottam, és most, ha tetszik, ha nem, tanórát adok, nem közönséges prédikáció hangzik el, hanem szinte-szinte egy teológiai szemináriumi előadás erről a szóról, hogy tökéletes. Maga a görög szó egyszerű, tulajdonképpen annak alapján, az ilyen egyszerű filozofálás alapján is szép prédikációt lehet elmondani. Az alapszó a telos, az azt jelenti, hogy a cél, a megérkezés, a teljesség, ebből lett a teleios szó. Ez azt jelenti, hogy célra törő, cél irányos, célhoz érkező, és hát aztán így is lehet mondani, hogy tökéletes. Na most ebből lehet már is szép prédikációt mondani, pláne ha az ellentétét is bevonjuk. Legyetek célra törő, teleios, van a görögben tehát, legyetek célra törők, és ide kell vonni az ellentétet, a bűn szava, tudnék az Újszövetségben leginkább a hamartia, ami meg magyarra folyt, azt jelenti, hogy cél tévesztés. Az embernek a lehetősége a célba érkezés, meg a cél elhibázása. A célba érkezés az a telejosz, a telejotész. A cél elhibázása a hamartia. Tehát már is mondom, egy gyönyörű predikációt lehetne mondani erről, hogy atyám fia, célirányos az életed? Vagy elhibáztad a célt, és valahol tévedezel a helyes útról letévedvén? Célirányos, céltévesztő. Teleios, az a célirányos, a hamartia, az a céltévesztés. Tehát ennél több a teljes igazság, úgyhogy itt nem állok meg, hanem tényleg szeretnének bevezetni titeket a Biblia gazdagságába. Egyszerű mondatokkal mondom el a tudományos igazságot. Az Ószövetségben gyakran hangzik a tökéletesség szó. Sajnos a magyar fordítás hol így, hol úgy fordítja. Nagyon sokszor például fedhetetlen szóval fordítja a magyar Bibliát, hogy nehéz visszatalálni a magyar szövegről, hogy hányszor fordul elő az Ószövetségben. Egy klasszikus példát olvasok mindjárt az Ószövetségből. Mózes első könyve 17. fejezetében ezt találjuk. Megjelent az Úr Ábrahámnak, és ezt mondta neki: én vagyok a mindenható Isten, élj nekem tetsző életet,
és légy tökéletes. A legújabb katolikus magyar bibliafordítás így mondja, légy tökéletes, mert ez a pontosabb fordítása a héber szónak, támin. Légy tökéletes. A magyar mostani fordításunk így mondja, élj nekem tetsző életet, és légy fedhetetlen. Na tehát mondom, ez ne zavarjon minket, a lényeg itt az, hogy az Ószövetségben gyakran találkozunk a tökéletesség szóval, az Isten tökéletes, az ő tökéletessége árnyékszerűen tükröződik a földi valóságunkban. Erre egészen odáig, hogy a kereskedőnek a súlymértékei, ha nem reszelt le belőle valamit, vagy nem manipulálta a súlyt, akkor tökéletes az a súly. Ha csal vele, akkor a tökéletességét elveszítette az a súly. Az Isten törvénye tökéletes, és itt áll. Tehát a tökéletes Istennek a tökéletessége tüköröződik a meg nem manipulált, a nem manipulált földi valóságokban. Ez röviden mondjuk az ótestamentumi szemlélete a tökéletességnek. Tehát gyakran találkozunk az Ótestamentumban ezzel, hogy tökéletes, légy tökéletes, mondja Ábrahámnak, és nyilván nekünk is az Isten. Az Új Szövetségben az az érdekes, hogy az apostoli levelekben nagyon gyakran találkozunk megint csak a tökéletes szóval. Az evangéliumokra viszont az a meglepő adat tárul elénk, hogy egyedül Máténál találjuk ezt a szót, se Márk, se Lukács, se János nem mondja ezt a szót, egyszer se. Máténál találkozunk ezzel a szóval itt is, meg más helyen is, hogy legyetek azért tökéletesek. Annál feltűnőbb a dolog testvére egyben, hogy ezt, amint mondottam, a hegyi beszédből vettem, és a hegyi beszédnek egy rövidített mását megtaláljuk a Lukács evangéliumában is. Mind a ketten egy közös ősforrásból merítettek, egy közös valószínűleg arámnyelvi ősfordításból, amit ők átfordítottak görögre, és ugyanaz a gondolatmenet Lukásnál is megvan, mint Máténál, tehát emlékeztek, arról volt szó, hogy szeressétek ellenségeiteket, és így legyetek a ti atyátoknak fiai, legyetek tökéletesek, mint a ti atyátok. Lukács átveszi a gondolatmenetet, ő is beszél arról, hogy szeressétek ellenségeteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és ezzel fejezi be, legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Egy meglepő dolog, hogy ugyanarra a forrásra nyúl vissza Máté is, meg Lukács is, és Lukács így fogalmazza a végső summát, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti atyátok irgalmas. Máté viszont azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. Ez feltűnő. Annál is inkább mondom, mert ez a szó, hogy tökéletes, telete sehol másutt az evangéliumban nincs. Egy másik példa, másik összehasonlítás kívánkozik ide. Ezt is figyeljük meg, a gazdag ifjú történetét idézzük emlékezetünkbe. Oda megy valaki és megkérdezi Jézustól, hogy mit kell csinálni, hogy örök élete legyen. És akkor Jézus elbeszélget vele, és először a Márk variációt olvasom. Márknál, amikor eldicsekszik a fiatal ember, hogy ő ezt már mind csinálja, a mózesi törvényeket szépen tiszteletben tartja gyerekkorától fogva, akkor Jézus rátekintett, megszerette, majd ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled, a Károli szerint egy fogyatékosság még van benned. Valami hiányzik még belőled, add el, amit van, hozz szét a szegények között és kövess engem. Tehát figyeljük meg ezt a variációt, Jézus rátekint, megszereti, és Jézus mondja azt, hogy egy valami fogyatékosságod még van. Most nézzük a Máté variációt, ugyanaz az előzmény, az ifjú eldicsekszik, hogy ezt mind csinálja, már gyerekkorától fogva, de érdekes módon Máténál a fiatal ember kérdezi azt, hogy mi fogyatkozás van még bennem? Jézus állítja, hogy még van egy fogyatkozás benned. Itt Máténál maga a fiatal ember, miután eldicsekedett, hogy a törvényt betartja, kérdezi, még mi fogyatkozás van bennem, és erre Jézus így szól hozzá, ha tökéletes akarsz lenni, menj el a te vagyodat, és aztán gyere, kövess engem. Tehát itt megint érdekes, hogy Máté visszanyúl az ős Márkhoz, átveszi tőle a történetet, de kiegészíti, egy finom kis változtatást eszközöl rajta, oly módon, hogy itt a fiatalember kérdezi, hogy valami még hiányzik belőlem. És erre Jézus azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni. Ime ez is mutatja, hogy Máténál ez a szó, hogy tökéletes, ez jelentős, szóval ezt ő fontosnak tartja. Hát ennek valami sajátos összefüggése van a korabeli zsidó társadalommal, főként a vallásos társadalommal. Már most előre mondom, majd a későbbiekben részletezem, hogy kiderül a Biblia kutatásból, hogy ennek a szónak, hogy tökéletesség egészen más csengése volt a zsidó összefüggésben, zsidó kontextusban, és egészen más a későbbi a hellénista társadalomnak, ahová az apostoli levelek irányultak a későbbiekben. Na tehát most itt tartunk a zsidó társadalomnál. A zsidó társadalomban is úgy tűnik, hogy jelentése volt ennek, hogy tökéletes, mert Máté ragaszkodott hozzá. Amikor Máté emlegeti azt, hogy legyetek tökéletesek, szembe a többivel, akiknek ez nem fontos, úgy tűnik, nem említik ezt a szót, akkor Máté valamire utal. Meg kell találni, hogy mire utal, és nem is nehéz. Biblia tudósok ezt már megtalálták. Itt a következőt kell megjegyezni. Régebben, a Jézus előtti évszázadokban az embereket ketté osztott, kétféle ember típusban osztották szét. Vannak a bűnösök, és vannak a szaddikok, az igazak, az igaz ember. A szaddik az, aki a törvényt betartja, aki istenfélő, aki templomba jár, áldozatokat mutat be, a többi pedig a bűnös. Két része az emberiségnek, a bűnösök és az igazak. És hát törekedtek, hogy igazak legyenek. Ám de Jézus előtt, mondjuk 100 esztendővel, egy harmadik kategória is belépett. Voltak, akik kevésnek tartották azt a szaddik rendszert, farizeusok, írástudók, ezek a szuper kegyesek gyakorolták Jeruzsálemben, templomban, erre-arra ezt a kegyességet, a szaddik kegyességet. Voltak, akik elégedetlenek voltak ezzel, és kivonultak Jeruzsálemből is, külön szektát alapítottak, és egy harmadik fogalmat vezettek be, tudnék, a tökéletesek. Eszerint tehát most már 3 kategória volt a zsidó társadalomban, a bűnösök, vámszedők, az igazak, a szaddikok és a tökéletesek. Ha ezt megértjük, akkor mindjárt kezd más csengést kapni ez a szó, hogy legyetek azért tökéletesek. Ugye mondottam már többször, hogy Máté a zsidó társadalmat akarja megszólítani, és ekkor is, amikor azt mondja, és ismételten mondja, hogy tökéletesek, akkor arra appellál, hogy Jézus valóban ezt az igényt jelenti be, hogy legyetek tökéletesek. Vagyis Jézus is azoknak a pártján van, akik azt mondják, hogy az a langymeleg kegyesség, vagy akár komolyabb kegyesség is, amit ott gyakorolnak Jeruzsálembe, az kevés. Attól még nem lehet a mennyországba jutni népiesen szólva, az kevés. Annál több kell. Egyébként figyelmeztetnek a Biblia tudósok, hogy ez a szó is Máténak sajátos szava, hogy több az élet. És itt is az van, hogy ha csak annyit tesztek, hát mivel tesztek többet a többieknél. Tehát Máté koncepciójában Jézus azoknak a pártján van, akik a tökéletességre törekszenek, akik nem elégszenek meg valami langymeleg, vagy akár mondani egy kicsit komolyabban, mert vallásossággal is, életre, halálra menjen a dolog, mint hogy ezeknél a kumráni szektársoknál ment a dolog. Föladtak mindent, kivonultak Jeruzsálembe a sziklák közé, nagy nélkülözések, aszketikus életforma között élték meg a szentséget. Tehát ezek magukat tökéleteseknek mondták. Jeruzsálemet, templomot, papságot elvetették, mi vagyunk a tökéletesek, mondták a kumráni csoportnak az emberei. Most miben állt az ő tökéletességük? Egy kvantitatív többletben. Még szigorúbban kell a dolgokat venni, mint ahogy a farizeusok. Vannak, akik elnagyolják a dolgokat, minduntalan megrontják a szombati törvényt, a szentség, a tisztasági törvényeket, a kóser szabályokat. Van, aki betartja, de van, aki ezt mind kevésnek tartja, és kvantitatíve még újabb, meg újabb szabályokat állít föl, és azokat követel, és aki ezeket az új, meg új szabályokat tiszteletbe tartja, azok a tökéletesek. Itt van a három csoport a zsidó társadalomban. Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek. Tehát beáll Jézus is az igényesek társaságába, azt mondja, igen, az én ügyem is olyan igényes, hogy aki engem követ, az legyen tökéletes. De ha részletesen tanulmányozzuk az ügyet, most erre persze nincs időnk, akkor kitűnik az az egyszerű, nagyon nyilvánvaló igazság, hogy amikor Jézus tökéletességet követel, akkor nem az átlagos vallásos szabályoknál kvantitatíve, mennyiségileg többet, hanem kvalitatíve, minőségileg többet követel. Csak összehasonlítva a kumráni csoporttal, a kumrániak azt a kvantitatív többletet ígértették, hogy szeresd a barátaidat, jobban szeresd, mint a többieket. Vagyonközösséget alkotsz. Tényleg, ők vagyonközösséget alkottak. Szeresd a barátaidat, odáig menjen, hogy vagyonközösségbe érsz vele, és gyűlöld ellenségeidet. Odáig menjen, hogyha kell, ledöföd, leszúrod az ellenségedet. Tehát itt van a kegyességnek egy kvantitatív fokozása. A barátaidat jobban szeresd, az ellenségeidet jobban gyűlöld, mint ahogy az átlag zsidó teszi. Megmondatott a régieknek, utal erre Jézus. Szeresd és gyűlölj. Jézusnál kvalitatív a tökéletességnek a kritériuma. Szeressétek ellenségeiteket. Íme a zsidó társadalomban így kell érteni ezt, hogy legyetek azért tökéletesek. Tehát ez, hogy úgy mondjam, egy vita mondat. Igen, igazatok van, az ember, az Isten nem valami lagymatag kispolgári életre teremtett, egy kicsi vallásosság, egy kicsi világiasság, egy kicsi szórakozás, egy kicsi szentség. Nem, igenis, az Isten tökéletességre teremtette. Igazatok van, de a tökéletesség az nem a törvény paragrafusainak a megsokszorozásában, abban a kétségbeesett erőködésben áll, hogy azt mind betartsam. Még a szuper parancsolatokat is, még mind azt betartsam, és akkor tökéletes leszek. Azt mondja Jézus, az alap szabályt kell tökéletesen betölteni, vagyis a szeretetnek az isteni alapszabályát magasabb és magasabb minőségben, magasabb szinten kell megvalósítani. Tehát a zsidó társadalomra nézve ez ennek a mondatnak az értelme. Legyetek azért tökéletesek, tehát az isteni szeretetnek a minőségét, amennyire csak lehet, emeljétek magasra. Miként a ti atyátok? A végső norma az Isten szeretete. Arra a minőségre kell igyekezni, törekedni, hogy megközelítsük, minél inkább megközelítsük az isteni szeretetnek a minőségét. Ennyit a szónak tehát a zsidó társadalomba való jelentéséről. Amikor Máté ragaszkodik a tökéletes szóhoz, akkor azért, mert az ő társadalmában nagyon is fontos ez, hogy tökéletes vagy nem tökéletes. A hétköznapi beszédben, vallásos megkülönböztetésekben újra meg újra előjön ez, hogy ez nem tökéletes, ez tökéletes. És Jézus beszáll ebbe a vitába, igen, igaza van azoknak, akik tökéletességet igényelnek, de mindféle minőségű az a tökéletesség, amire törekeztek. Ennyi tehát a zsidó társadalomról. egészen más lett a helyzet, amikor kizendült az evangélium a hellén társadalomba, és közben megszületett a teológia magasabb szinten, hogy úgy mondjam, az apostoli teológia, különösen Pál apostol, a tanítványainak a teológiája, és hogy mindjárt a közepébe vágjak, egy igét olvasok, ami mutatja ennek az új helyzetnek, ennek az újfajta gondolkodásnak a lényegét. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, figyeljétek minden szavát, hallatlan sűrített mondat ez. Jézus Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Íme itt van az tökéletes szó. Jézus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát próbáljunk belehelyezkedni ebbe a gondolatba, te, tehát itt múlt időről van szó. A Máté evangéliumánál kicsit ugye a jövőre, kicsit tessék komolyabban venni a dolgot és törekedni, a szeretetet magasabb isteni minőségre emelni, hogy megközelítsük az Isten tökéletességét. Az apostoli teológiában múlt időbe kerül a dolog. Ti tökéletesek vagytok, lettetek a Jézus áldozata által. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egy újfajta szemlélet. Na most már a görög társadalomban élünk, a görög társadalomban jelenik meg a tökéletes szó. És a keresztény gondolkodás, a keresztény prédikáció bevonul abba, hogy aki ebbe a társaságba tartozik, az tökéletes, de persze tisztázik, hogy mi módon tökéletes. Valaki tökéletessé tette, egy áldozat, Jézus Krisztusnak az áldozata, tökéletessé tette őket, a megszentelteket. Valami módon részesedtek a Jézus áldozatának a jótéteményébe, megszentelt emberek lettek, és így tökéletesek. Aztán nagyon sok szép verset olvashatnék arra, hogy tovább vigyem ezt a szemléletet, néhányat olvasok is. Ugyancsak a zsidó levélben például van ilyen, hogy hát nektek már tanítóknak kellene lennetek, de most megint olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük. Nem keményeled erre. Aki tejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A tökéleteseknek pedig kemény ereddel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlatozás következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Tehát a gyülekezetben vannak kezdők, kiskorúak, még tejnek itala jár nekik, de a normális állapot a tökéletesség. Azok tökéletesek, akiknek kemény eredet lehet már adni, és akiknek gyakorlottak az érzékeik a különböztetésben. Mi az isteni, mi a démoni, mi az emberi, mi a tiszta, mi a tisztátalan. Vagy még egy ige a korintusi első levél második fejezetében Pál vitázik, mindig vitázik persze valakivel, csak akkor értjük meg a gondolatát, a vita partnert is látjuk, halljuk, értjük valahol. A korintusi első levél második részében azt mondja Pál, a tökéletesek között mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak a bölcsességét, és itt vár. Aztán később azt mondja, hogy nektek sajnos nem lehetett még ezt elmondani. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eredellel, mert ezt nem bírtátok volna el, még most se bírjátok el, mert testiek vagytok. Ugyanaz a probléma, ami a zsidóközi levélben. De Pál megint csak azt mondja, hogy ha tökéletesek volnátok, akkor más nyelven beszélnék veletek. Tehát az lenne a normális, hogy a gyülekezet tökéletesek társasága legyen. Itt megint előről kell kezdeni a gondolkozást, ez egy másik világ, mint a hegyi beszédnek a világa. Holott ugyanaz a szó van itt is, telejössz, tökéletes. Azt mondja Pál, ha tökéletesek volnátok, akkor magasabb rendű dolgokról lehetne beszélgetni veletek, de hát sajnos tejnek itala kell. csecsemők, kisdedek vagytok, elmaradtatok a növekedésben. De mondom ismételten, a keresztjén, hogy mondjam, teológiai alaptétel az, hogy mi tökéletesek lettünk, és így vagyunk. Most hogy féled össze a realitással? Korintusi gyülekezetben rettenetes bűnök parapóztak el, és Pál ezzel együtt azt mondja, hogy mi tökéletesek vagyunk. Na hát ehhez meg megint valamit kell tudni a környezetnek a gondolkodásából. Abban a hellén kultúrában igazából már meghaltak a régi istenek. Egyetlen igazán dinamikus vallásos mozgás volt az úgynevezett misztérium vallások. Ezekben a misztérium vallásokban megelevenedett a vallásosság, a szomjúság, a keresés, a beteljesedés. Ezeknek a misztérium vallásoknak a döntő fázisa volt a beavatás. Voltak a katekumének, a készülők, a tanítványok, a tanulók, és ott egy ünnepélyes, titokzatos, misztikus pillanatban beavatták. És akiket beavattak a vallásba, különféle éjszakai szertartás, holtölte, vagy újhold, és vér, és alkohol, és mindenféle volt ebben a beavatásban, titkos tudomány. Akiket beavattak, azok magukat tökéleteseknek nevezték, azok a tökéletesek, mivel hogy új életre jutottak. Íme megint megjelenik, mi vagyunk a tökéletesek. Tökéletesek, mert beavatottak, tökéletesek, mert a beavatás által isteni életre jutottunk. Ez az a társadalom, amiben hangzik az evangélium. Pál fölveszi a kesztyűt, hogy úgy mondjam, és azt mondja, hogy igaz, van ilyen. Van ilyen, hogy új élet, és akik új életre jutottak, azokat lehet tökéleteseknek nevezni. Beszállunk mi is ebbe a menetbe. Mi is valljuk azt, hogy tökéletesek vagyunk. Mert mi is új életbe járunk. A régiek elmúltak, íme újak lettek, mi átéltük ezt a mi mikrokozmoszunkban, a mi régi életünket letettük, a keresztségbe halálba adtuk, föltámadtunk új életre, mi tökéletesek vagyunk. Beáll a sorba Pál is, és igényeli, hogy a keresztjének is méltán nevezhessék magukat tökéleteseknek. Ám, de itt jön aztán megint a részletezés. Ahogy a zsidó társadalomban azok is tökéletesnek mondták magukat, meg Jézus tanítványai is törekedtek tökéletesek, de egészen más minőségekben. Hát pontosan így volt a misztérium vallásokkal kapcsolatban a hellén társadalomban is. Pál azt mondja, hogy igen, mi a tökéletesek vagyunk, és magasrendű bölcsességeknek a birtokában vagyunk. Csak hogyha itt megint részletezzük a dolgot, akkor kitűnik ez a hallatlan különbség misztérium vallások között és a kereszténység között. A misztérium vallásban lényegileg az történik, hogy én föltornázom magamat, különféle gyakorlatozásoknak, aszkéziseknek, vagy egyéb vallásos gyakorlatozásoknak a lajtorjáján föltornázom magamat az isteni létbe. És egy ünnepélyes aktussal befogadnak engem is az isteni létbe, de előtte az iskolát végig kellett járni. Tehát én föltornázom magamat az isteni létbe, és így tökéletes lettem. Ezzel szemben Pálnak a tanítása az, hogy elmondhatom, hogy tökéletes vagyok, mert isteni létben részesültem. Méltatlanul, ajándékként, kegyelemből. Tehát nem én tornáztam föl magamat, az Isten jött közénk, az Isten közölte velem az ő isteni létét, bennem isteni lét van, és amennyi ebből az isteni létből bennem van, igenis nevezhetem magamat tökéletesnek. Tehát itt van az óriási különbség megint. Igen, tökéletesek vagyunk, mert Isten valósága munkálkodik bennünk. Hogy ezt milyen gyönyörűen érti Pál, itt megint kinyitom a Bibliámat a Filippi levélnél, hallgassuk meg, hogy ebben az összefüggésben most már milyen másként csengenek ezek a mondatok. Azt mondja Pál, nem mintha már elértem volna mindezeket, vagy hogy már tökéletes volnék, de igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamra, hogy már elértem, tudjuk a tökéletességet. De egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképp gondoltok, azt majd kijelenti az Isten néktek. Gyönyörűséges betekintés az apostol lelkületébe. Igen, tökéletesek vagyunk. De hát így, hogy futunk, nem mondom, hogy már elértem, hogy már a tökéletesség állapotában volnék, de futok és megalkuvás nélkül és célegyenes futok, és akár a vértanúságon átfutok, hogy megragadjam én is a Krisztus, mivel hogy előzőleg már ő megragadott engem. Íme itt van a tökéletességnek a teljes bibliai, vagy a másik bibliai aspektusa. Tehát talán sikerült érzékeltetni, testvéreim, hogy ez a szó, hogy tökéletes, legyetek tökéletesek, ez a zsidó társadalomban egy konkrét összefüggésben hangzott, a kumráni szekta összefüggésében, a hellénista társadalomban a misztérium vallások összefüggésében hangzik, és összegezhetem most már az egész tanítást, aminek még sok gyönyörűséges részletei volnának, tehát arra már nincs időm. Az összegezés, tehát az, hogy az Isten tökéletes, és az ember létnek az értelme, a célja, hogy megközelítse ezt az Isten tökéletességet, hogy részesedjen, részt kapjon az Isten tökéletességéből. A vallások útja az, hogy erkölcsi gyakorlatozásokkal, vagy ceremoniális, rituális gyakorlatozásokkal közelítsen meg az Isten tökéletességét. A keresztkén út az, hogy részesedem, részt kapok az Isten tökéletességéből, és mint hogy valamennyit kaptam, azért elkezdem igazán a tökéletesség harcot, de ez már nem egy reménytelen harc, mert eleve kaptam az erőt ahhoz, hogy csináljam. A szakmabeliek, a teológusok között ez szinte közhely ma már, hogy az apostol gondolkodásának a lényege az, hogy szentek vagytok, tehát legyetek szentek. A mostani szót használva, tökéletesek lettetek, tehát legyetek tökéletesek. Nekifeszülve futok, ahogy mondja az apostol. De azért nem reménytelen a dolog, mert már tökéletes lettem. Az Isten már tökéletesnek lát engem a Jézus Krisztusban, mivel az ő ajándékát látja bennem, ami meggyökerezik bennem, lassan növekedik, lassan a halandót elnyeli a halhatatlan, mert ez az igazi üdvözülési folyamat. Bennem a halandóban megjelenik egy szikra a halhatatlanból, és elkezd növekedni, hatalmasodni, és egyszer a halandót elnyeli a halhatatlan. Ez a tökéletességnek az útja, és ez egy boldog, gyönyörűséges út, mert nem a nulla pontról, vagy pláne a mínuszról indulok neki, hanem egy boldog, pozitív pozícióból, már az Isten részeltet engem az ő tökéletességében, és onnét kezdve szinte mágnesszerűen vonz Jézus Krisztus, hogy a tökéletesedés útján járjak tovább. Egy Goethe idézettel fejezem be, illetve ennek az idézetnek egy kis kiegészítésével, ha szabad Goethéhez hozzátenni valamit. Goethe mondotta egyszer azt, hogy aki az emberi korlátainak a fölismeréséhez elérkezett, az közelíti meg leginkább a tökéletességet. Gondolkozzunk, ez egy gyönyörű mondat. Aki emberi korlátainak a határához elérkezett, a aki fölismerte ember létének a korlátait, az közelíti meg leginkább a tökéletességet. Hát bölcsmondás, de oda kívánkozik az evangéliumi folytatás, igaz avantgárdjának, a tökéletességnek, hogy úgy mondjam, a negatív része, az előfeltétel az, hogy a magam korlátoltságait fölismerjem, de ez csak a kisebbik része a dolognak. Folytatás kell, nem szabad beletörődni emberlétem korlátoltságaiba, hanem szabad, hogy bele fájduljon a szívem, bele keseredjen az életem. Hát csak ennyi. Csak ennyire vagyok képes, csak ennyi szeretetre vagyok képes, csak ennyi bölcsességre, csak ennyi erő van bennem. A korlátaimat fölismerve ráéhezem az életre, a teljességre, a szeretetre. Ráéhezem, elkezdem keresni, elkezdem kérni, elkezdem kapni, és így jutok a tökéletesedés útjára. De igaza van Goethének, hogy itt kezdődik a dolog, hogy a kegyességem korlátait, a tudományom korlátait, a szentségem, a jóságom, mindennek a korlátait megéljem, hogy milyen szánalmas, nyomorúságos az emberlét úgy magára hagyva árván. És amikor ebben az állapotban kezdem realizálni a szegénységemet úgy, hogy koldulok, dinamikus szegény leszek, vagyis koldulok, és kérek, és imádkozok, és kapok többet-többet, akkor itt járok helyesen a tökéletesedés útján. Kaptatok két aspektust, a zsidó szemlélete, a görögös szemlélete ennek. De mindezekkel együtt érvényes az, amit a Jézus mond. Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hajtsuk meg fejüket.